Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Mai adásunk tartalmából. Egészségügyi vetélkedőt rendeztek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Skill Laborjában. Idén ünnepelte városi rangjának 764. évfordulóját, a Zemplén fővárosaként is fémjelzett Sátoraljaújhely. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Egészségügyi vetélkedőt rendeztek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Skill Laborjában. A megmérettetést a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara hirdette meg pályaorientációs céllal. A vármegye 8. diákjai számára. Az első online forduló után a legjobb 5 csapat mérhette összetudását és ügyességét a kórházban, ahol gyakorlati egészségügyi feladatok várták őket. A fiatalok lelkesedéssel és felkészülten vettek részt a versenyen. A részletekről Horváth Emese, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területi Szervezetének Oktatási Bizottságának a tagja ad tájékoztatást.
Különféle ügyességi és rejtélyes feladatokkal készültünk a tanulóknak, úgyhogy ezeket a mi eszközeink segítségével, amit itt a Skill Laborban használunk az oktatásra, ezeknek az igénybevételével fognak ilyen feladatokat megoldani. Az első fordulóban volt írásbeli feladatlapjuk, amit online kellett kitölteni, így jutott tovább sok csapatból az az 5, aki most itt van, 3 fős csapatokkal jöttek, a megye különböző iskoláiból, Miskolcról is, Vidékről is, és miután megoldották azt a tesztet, ami elég nehéz, az emberi test működéséről, felépítéséről állítottunk össze, akik tovább jutottak, most itt az élőben is megmutathatják, hogy mennyire ügyesek, mennyire vonzó számukra ez az irány, és reméljük, hogy kedvet kapnak ahhoz, hogy majd egyszer tanulóként is találkozunk velük itt a Skillben, ahol oktatjuk őket a gyakorlati tudományra. Vannak nagyon elhivatottak, akik nagyon érdeklődnek, és nagyon megtanulják ezt a biológiát, és szívesen csinálják. Itt a versenyen majdnem 90%-os eredményt értek el a legjobb csapatok, de a legrosszabb csapat is egy 80% körül, úgyhogy szerintem jól felkészültek, és jól fognak szerepelni itt is, meg jól fognak szórakozni, reméljük.
Vas Mónika, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház ápolási igazgatója a vetélkedő céljáról beszélt.
Először is szeretném kijelenteni azt, hogy minden olyan vetélkedő, ami fiatalok számára szerveződik, az nagyon fontos. Tehát ha eltekintünk a helyszíntől és attól, hogy az egészségügyi ágazatban zajlik ez a vetélkedő, akkor is nagyon jelentős és fontos. Hiszen az ilyen alkalmakkor egy kicsit az online térből, a világból visszahívjuk a fiatalokat, a gyerekeket, és tevőlegesen megtapasztalhatnak feladatokat, és ez a játékosan tanulás, ez nagyon fontos a fejlődésük szempontjából, azt gondolom. És nem csak a tárgyi tudásuk fog növekedni, hanem a társas kapcsolataik javulhatnak, a kommunikációjuk javul, számos olyan pozitív hatás és élmény érheti őket egy ilyen vetélkedő alkalmával, ami a későbbiekben majd befolyással lesz az ő személyiségükre, magabiztosságukra. Az pedig, hogy itt van nálunk a kórházban, és hogy az egészségügy területén, az külön fontos, hiszen mi szeretnénk megnyerni a fiatalokat ennek a hivatásnak, ennek a szakterületnek és az ágazatnak. Ez ügyben mi nagyon sokat dolgozunk együtt a MESZK-kel, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával, akiknek nagyon jó ötleteik vannak, nekünk pedig egy kiválóan felszerelt helyszínünk van, nagyon szívesen társulunk velük ilyen programokra, versenyekre, vetélkedőkre, vagy akár pályaorientációs programokra. A Skill Laborról azt kell tudni, hogy nagyon jól, hitelesen, élethűen van felszerelve, és biztonságosan gyakorolhatnak, tanulhatnak itt a fiatalok, akár szakképzésben tanulók, akár felnőtt képzésben tanulók, vagy akár olyan érdeklődő fiatalok, akik egy verseny, egy játék kedvéért érkeznek hozzánk. Azt gondolom, hogy az, hogy eljöttek ide, az már maga az érdeklődésnek egyfajta formája, vagy megnyilvánulása. Most én inkább a szorongást láttam, és a félelmet, de bízok benne, hogy mire végigérnek a feladatokon és ezen a nagyszerű helyszínen, akkor már sokkal mosolygósabb arcokat fogunk látni a nap végén. Én azt gondolom, hogy a fiatalokban is van érdeklődés, akár ennek a nehéz hivatásnak, szakterületnek is az irányába, csak meg kell találni azt az időpillanatot, azt a helyszínt és azt a módszert, amivel hozzájuk tudunk férni.
Idén ünnepelte városi rangjának 764. évfordulóját, a Zemplén fővárosaként is fémjelzett Sátoraljaújhely. Szamosvölgyi Péter polgármester köszöntőjében a település meghatározó személyeit és a régmúlt történelmének hagyatékát emelte ki, amely kötelezi az újhelyi polgárokat elődeik szellemiségének továbbvitelére.
764 éve város Sátoraljaújhely, ez jelentős számnak tekinthető. Ebben a házban Matolai Etele a lispán, Dókus Gyula főjegyző, Dongó Gyárfás Géza dolgozott, a levéltár vezetője volt Hőgye István, és a közelmúlt itt volt és itt alkotott, és köszönthetett minket októberben az anyanyelvi versenyeken Kovács Dániel, és itt dolgozott a hivatalban, és aztán pedig a múzeumban Fehér József néha igazgató úr is. Erre mondom, hogy ez a névsor kötelez minket, ma élőket. Kötelez minket, azokat az embereket, akik meghatározói ma már a szakzsargon, a social media szerint, a véleményvezérek, annak idején bizonyára ők voltak, akik akkor éltek és alkottak. Megvoltak benne az egyéniségek, megvoltak benne a különlegességek, Gönci a szódás, amikor egy kicsit többet ivott a keleténél, a lovak hazavitték a szódát, de ez is Sátoraljaújhely volt. A kisvonat is Sátoraljaújhely volt. A polgármesteri hivatal épülete, a koszos füstös házfalak, a nagy beszélgetések és a korzózás délutánonként. Az újhelyi ember megtalálta az értékét, az örömét abban, amit éppen megélhetett. Megélhette ősszel, hogy elindultak a hordókkal felfelé a szüret előtt a gazdák, hogy a magas hegy szoknyájáig értek a telkek, ma pedig védjük a cserjéket, mert hogy akkora környezetvédők vagyunk, hogy ihaj. Hölgyeim és uraim, az akkori újhelyek nem estek át a ló másik oldalára. Többjüknek lova se volt, és így esélye sem. Mi viszont sokszor ezt tapasztaljuk, hogy ez nap mint nap megtörténik. Hogy eljutottunk oda, hogy egy településen, vagy kitekintve egy országban, a kritikai hangvétel, a gúny, a rossz indulat, a pesszimizmus, a minden esszel kezdődik és esszel végződik, legyen a mindenható. Megkérdezem magamtól, hova tűnt az a polgárság, ami erre a városra, Zemplén vármegyére annyira jellemző volt? Tudom, hogy hol van. Inkognitóban. Szemlél, tűr, csóválja a fejét, rossz kedvű, szomorú, mert nap mint nap olyan dolgokat olvas és tapasztal meg, ami nem méltó ehhez a városhoz, nem méltó Sátoraljaújhelyhez, nem méltó Andrássy Gyulához, Kossuth Lajoshoz, Kazinczy Ferenchez, hogy csak a legnagyobbakat említsem. Nem tudom, mikor lesz vége. Egyet viszont tudok. Csak azért is. És csak azért sem. Azért vagyunk, azért dolgozunk, és azért küzdünk nap mint nap, hogy lesz még kivirágzás, lesz még büszke Sátoraljaújhely.
Végül az időjárásról. Változó mennyiségű és vastagságú felhőzet lesz felettünk, amelyből kevés helyen kisebb eső, záporeső is előfordulhat. A szélvédett és átmenetileg derült tájakon foltokban köd képződhet. A déli délkeleti szél hajnaltól a Dunántúlon megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. október 22-én szerdán. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: átadták a megújult planetáriumot Egerben, fejlesztések a kisújszállási Kumániában, a fiatal tehetségek helyben tartásáról tanácskoztak Nyíregyházán, 60-ban Szabó István címzetes tűzoltó zászlós kapta a Szent Flórián emlékérmet. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
Kora esti hírmondó.
Új vetítőgéppel bővült az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem líceumának csillagvizsgáló és tudományos élményközpontja. Az interaktív programok, a rendhagyó tanórák, a szórakoztatás, a kutatás, illetve az oktatás fő célja az élménypedagógia népszerűsítése. A közel 250 éves épület fenntartói a jobb minőségű eszközök beszerzésére fektetik a hangsúlyt évről évre. A vetítőgép számos új lehetőséget rejt magában. Többek között nem csak a gyermekeknek lehet élmény, hanem a PhD hallgatók kutatásait is elősegítheti. Hangsúlyozta dr. Murányi Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem főiskolai tanára, a csillagvizsgáló és tudományos élményközpont osztályvezetője.
Az egyetem számára nagyon sok szempontból különleges és nagyon fontos, hiszen egyrészt ugye javul a szolgáltatásunk minősége, mert hogy a régi planetáriumunk már elérte a nagykorúságot, és hát a technológia elavult, a készülék megöregedett, és ahhoz, hogy a mai kor fiataljainak az igényeit ki tudjuk elégíteni, ahhoz a maximális technológiai modernségre szükség van, és ez a készülék most ezt biztosítja számunkra. Ezzel a készülékkel a legkisebbektől a legnagyobbakig, ez alatt azt értem, hogy a tudományosan legigényesebb közönségig mindenkit ki tudunk elégíteni. Ahogy elmondtam, ennek egyik eleme a megfelelő technológia, másik eleme pedig az a hozzáadott érték, amit az én csillagász kollégáim tudnak biztosítani az ő kiemelkedő szakmai tudásukkal, és ebből a két elemből olyan programok, olyan vetítések, olyan előadások születhetnek, amelyek örök élményt jelentenek a fiatalok, vagy akár az egyetemi hallgatók számára. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontba körülbelül 35 ezer látogató jut el egy évben, ennek körülbelül kétharmada általános és középiskolás diák, nagyjából fele-fele arányban, a többi az elsősorban családok jönnek. Akik a planetáriumi programot igénybe veszik, az nagyjából egy olyan 5-6 ezer fő egy évben.
A korábbi vetítőgépet 18 évvel ezelőtt szerezték be, azonban az idő múlásával, valamint a technológia ugrásszerű fejlődésével az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is igyekszik lépést tartani. A következő percekben a beszerző cég, az utazó planetárium ügyvezetője nyilatkozik az új készülék előnyeiről. Forgács Balást hallják.
Az EGRI csillagvizsgálóban sok-sok éve már volt egy régebbi csillagvetítő rendszer, és megérett a cserére. És akkor körülnéztek a piacon, hogy milyen új korszerű megoldásokat lehet ide elhelyezni egy 6 méteres kupolába, és végül is a költséghatékonyság és az optimális megvalósítás tükrében egy digitális vetítőrendszert választottak ki több javaslat alapján, és ennek a szerencsés szállítói lehettünk mi. Ez egy nemzetközileg elismert jó felbontású, tehát 2K felbontású planetáriumi vetítőrendszer, aminek a fő előnyét jelenti az, hogy egy olyan digitális planetáriumi szoftver van benne, amivel tágra nyílnak a lehetőségek, és nem csak a csillagászatot, de akár ilyen STEM tudományosokat, tehát a természetismereteket, biológiát és egyéb témákat is be lehet mutatni. Ugye lehet itt filmeket vetíteni, és saját gyártású műsorokat is készítenek itt a helyi szakemberek. Igen, egy ilyen 6 méteres kupolába ideálisan ez egy 2K, tehát 2160x2160 pixeles felbontású vetítőrendszer, és a felbontás mellett nagyon fontos az, hogy maga a tartalom az gyakorlatilag egy ilyen nemzetközi hálózat révén a Digistar 7-es rendszer segítségével, akár egy amerikai elkészített műsort is be lehet mutatni, mert egy közösségbe tartoznak vele. Az utazó planetárium egy olyan mobil planetárium, ami járja az országot iskolákba, óvodákba, rendezvényekre jár, és emellett vannak olyan nemzetközi kapcsolataink, ami révén tudunk akár planetáriumi vetítő rendszereket is behozni. Hát ezek ugye azért sokkal tovább mutatnak, mint egy diavetítő. Ezek olyan digitális, interaktív rendszerek, ahol valós időben tudunk térben és időben utazni, és így be tudunk mutatni akár olyan jelenségeket is, animációk és vizualizációk segítségével, amit az ember a saját szemével nem láthat. Például a saját galaxisunkat is meg tudjuk nézni közelről, vagy akár belerepülhetünk.
A hosszú hétvégén kiemelt programokkal várják az érdeklődőket a líceum épületébe. Október 23-a és 26-a között délelőtt 10 órától 16 óráig változatos rendezvényeknek ad otthont a csillagvizsgáló. Fizikai foglalkoztatók, interaktív kísérleti bemutatók, továbbá planetáriumi műsor, QR-kódos kincsvadászat, csillagtúra, tudományos játszóház, valamint a Barna György optikatörténeti kiállítás is megtekinthető, illetve a Helmiksa csillagvizsgálóban is tartanak tárlatvezetést. Ezen felül a panoráma terasz és a kamara obszkura is látogatható lesz. Kisújszállás a versenyképes járások programból a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás konzorciumi tagjaként közel 65 millió forint visszanemtérítendő támogatást kap. A forrást térségi, gazdaság és turizmus fejlesztésre fordítják, azaz új szálláshelyeket létesítve, plusz élményt biztosítva a Kumánia kemping területén két új 4 évszakos apartmanfaház, valamint egy új, különleges gasztroélményt nyújtó kemence grillező fog épülni. A részletekről Szűcs Tamás polgármestert kérdezzük.
A versenyképes járások program keretében milyen lehetőségük van, mennyi pénz jut ide Kisújszállásra, és mire fordítják?
Nem egészen, forintra pontosan 65 millió forintot, ahogy mi fogalmazunk, kapunk vissza az elveszített szolidaritási adónkból, az egy kicsit több, majdnem 20-szal több. Azt is mondhatnám, hogy ennyit teszünk mi be itt a járási közösbe, tehát a kisebb települések megsegítésébe. Hogy ez mennyire jó, vagy mennyire rossz, ezt most hagyjuk. Én próbálom a jó oldalát nézni, azt, hogy tulajdonképpen 65 millió forintunk van valamiféle attrakcióra, valamiféle fejlesztésre, és mi itt szintén előremutatóan próbálkoztunk úgy investálni, úgy elkölteni ezt a pénzt, hogy abból lássunk is pénzt, tehát a Kumánia ifjúsági szálláshelyét fejlesztjük 2 csodálatos új faházzal, tehát még több vendégészakát tölthetnek majd el itt a hozzánk érkező turisták, még több szálláshelyünk lesz, és egy tervek szerint egy kemencét is fogunk oda építeni, hogy a gasztroturizmust, mint már említettem, amire egyre nagyobb igény van, úgy látjuk az érdeklődők és a visszajelzések alapján, is tudjuk fejleszteni, úgyhogy bízunk benne, hogy jövő nyáron ezek a fejlesztések megvalósulnak, és hát van itt egy B tervünk is a következő versenyképes járásokra. Itt ígéretet tettem, a idősek napja volt ugye nemrégiben, nálunk jellemzően a Nagykunság útra és fővárosának megtisztelő cím viselésére, nálunk nem egy napos volt ez, hanem tényleg itt is egy programsorozat, tehát itt nyugdíjas akadémiától kezdve több rendezvényünk volt, koncertünk, születi felvonulás, a szociális otthonnak is külön rendezvénye, és én ott ígéretet tettem arra, hogy a következő ilyen típusú fejlesztés a szociális otthonnak a közösségi helyiségét fogjuk felújítani, amire tényleg régóta várnak az ott lakók és az ott dolgozók egyaránt. Úgyhogy én ezt egy jó dolognak tartom, ezt a versenyképes járások programot. Reménykedünk abban, hogy a rendelkezésre álló vagy a visszacsorgó források is egyre nagyobbak lesznek majd.
A napokban tartott a záró partner találkozóját az európai szinten indított Sea for Talent projekt, melynek célja a kis és közepes városokban élő fiatal tehetségek helyben tartása. A projekt az utóbbi években azon dolgozott, hogy partnervárosaival közösen találjon megoldást helyi szinten a helyzetre. A projekthez 10 város csatlakozott. A program zárónapjainak Nyíregyháza adott otthont. A részletekről Kézi Bélát, a program vezető szakértőjét hallják.
Ez egy fantasztikus partnerség, amelyik közösen dolgozik azon, hogy erre a problémára közösen választ adjanak, jó választ adjanak. Ez a 6. Nemzetközi találkozó, ami most Nyíregyházán zajlik, és mindegyik nemzetközi találkozón általában dolgoztunk valamilyen témával, és tanultunk valamiről. 3 mesterkúzusunk volt. Az első mesterkúzus a vállalkozói ökoszisztéma építésről szólt, a második a tehetségvonzás és megtartásról, és a 3. pedig a helymárka fejlesztéséről. Mindegyik nagyon érdekes volt, és Európa legjobb szakértőit próbáltuk elhozni ezekre a kurzusokra. És tulajdonképpen a végső eredménye ennek a programnak, vagy ennek a projektnek az lesz, hogy mindegyik partner elkészíti a helyi akciótervét, amely megmondja azt, hogy az elkövetkező néhány évben milyen konkrét beavatkozásokat csinál a saját városában, annak érdekében, hogy megtartsa és visszavonza a fiatal tehetségeket.
Bartók Dávid projektkoordinátor azt emelte ki, hogy Nyíregyházának ez egy mérföldkövet jelent, mivel ez az első olyan nemzetközi kezdeményezés az Urbect keretein belül, amelyben vezető partnerként vesz részt a település.
Elmondhatjuk, hogy igazából az elmúlt 2 évben a partnerek nem csak egyszerű partnerként tekintettek Nyíregyházára, hanem egy olyan partnerként, akinek mutatnia kell a projekt megvalósítás során az utat. A projekt témáját tekintve, hogy az a tehetség megtartással, tehetségek visszavonzásával foglalkozik, ami Nyíregyháza szempontjából kiemelt jelentőségű, hiszen az az ipari park fejlesztés, jobban mondva az a gazdasági fejlesztés, ami itt az elmúlt, hát most már 7-8 évben történt, illetve zajlik folyamatosan, az több ezer új munkahelyet fog eredményezni Nyíregyházán.
Dr. Kovács Ferenc polgármester a program megnyitóján szintén kiemelte az ipari park jelentőségét, mely a tehetséges szakemberek megtartására kíván megoldást adni.
Mi azzal a gondolattal indítottuk 8 évvel ezelőtt ezt a programunkat, hogy leginkább első körben 3 dolog kell ahhoz, hogy ezt a célunkat elérhessük, a fiatalok itt tartását. Egyrészt a munkahely, színvonalas, stabil munkahelyek, másik a lakhatás, a harmadik pedig egy minden szempontból élhető fiatalok számára is vonzó város létrehozása és fenntartása.
Hatvanban elismerik a kéklámpások munkáját, így Szabó István címzetes tűzoltó zászlós Szent Flórián emlékérmet vehetett át. A kitüntetettet kérdezzük.
Hogy fogadta a hírt, mikor közölték önnel, hogy ön lett a kitüntetett? Ez egy egészen más terület, erről meséljen ön.
Hát meglepődtem, nem azért, mert hogy nem érdemeltem volna meg, de mindenki megérdemli, én azt mondom, hogy a munkatársaim körül is bárki, most én kaptam. Nagy megtiszteltetés, hogy a önkormányzat, a 60-i önkormányzat ebbe az évben én nekem adta ezt a díjat, és még köszönöm a előjáróimat, akik fölterjesztettek erre, és a munkatársaimat, akik támogattak ebben. Örülök neki, hogy ezt a díjat most én megkaptam.
Elmondtam, hogy önzetlenség, hivatás, de ugyanakkor talán, és nem is biztos, hogy talán, nagyon veszélyes munka, a tűzoltó munka. Tehát erre volt már precedens a történelemben, volt már nagyon sok, minden nap hallunk róla. Azért be kell ott vetni magát rendesen az embernek, de amikor eldöntötte valaki, hogy ez lesz, akkor mi a motivációja? Ön miért döntött így?
Hát egy úttal egy kihívás, ez egy dolog, de mint a szerintem a legtöbb ember, vagy legtöbb kis gyerekként mindenki szeretett volna tűzoltó lenni, vagy katona, vagy rendőr. Hát katona már voltam, azon már túl voltam, és úgy gondoltam, hogy kipróbálom én ezt a tűzoltóságot, mert én is részt akarok venni abban, hogy a mindennapokban, amikor az embereket vagy a tűzesetnél, vagy káresetnél, vagy balesetnél segíteni kell, hogy a továbbiakban ne legyen nagyobb probléma, hogy én ebben részt vegyek, és egy csapathoz, egy olyan csapathoz tartozzak, akik ezeket elvégzik, és minden nap oda járnak, és amikor csak van, mint mondotta, hogy az életüket kockáztatják, mert bármi megtörténhet.
István, az idő, amit letöltött itt, erről lehet tudni, hogy hány évet tűzoltó?
Igen, 2002 április 1-én jelentkeztem, az már majdnem 24 év lesz.
Na,
az
egy kicsit szép század.
Idő. Igen, az egy szép idő. És megmondom őszintén, hogy örülök, hogy végül is belevágtam ebbe a dologba, mert úgy érzem, hogy itt teljesültem ki.
És végig itt 60-ban szolgált?
Végig itt 60-ban voltam.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Katona István püspök, az Isteni Irgalmasság hazai apostola október 21-én kedden 23 óra 15 perckor visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Adta hírül Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. Temetéséről később rendelkeznek. Katona István 1928. október 3-án született Nagykátán. A szegedi teológián tanult. 1953-ban szentelték pappá. 1989. decemberében szentelték püspökké a Váci Egyházmegye szolgálatára. A püspöki konferencia őt bízta meg az újjászerveződő katolikus iskolák munkájának segítésével és koordinálásával. Ezt a feladatot 1996-ig látta el a katolikus iskolai főhatóság elnökeként. 1997-től egri segédpüspök volt, 2013-ban nyugdíjba vonult. A püspök atya volt az Irgalmasság Alapítvány hazai kuratóriumának elnöke. Az egyházi törvénykönyv előírása szerint 75. életévének betöltésekor 2003-ban benyújtotta lemondását a pápának. Az akkori szentatya II. János Pál pápa válaszában arra kérte, hogy továbbra is lássa el hivatalát. A 85 éves Katona István volt 2013-ban a legidősebb aktív főpásztor Európában. Maradj velünk, Jézusunk, osztotta meg a hívekkel Katona István püspökké szentelésének jelmondatát, azt a felszólítást, amelyet az Emmauszi tanítványok intéznek Jézushoz, aki maga már várja a hívó szót, hogy velük maradhasson. Milyen jó, hogy meghívták, hangsúlyozta. Felismerték, és a feltámadás öröme szárnyakat adott nekik, siettek Jeruzsálembe megosztani az örömüket másokkal is. Maradj velünk, Jézusunk! Mondjuk mi is, buzdította a híveket püspökké szentelésének 25. évfordulóján Vácott 2014-ben. A jubiláló püspök ezután 16. Benedek pápát idézte, akitől egy újságíró azt kérdezte, mit akar tőlünk Jézus. Benedek pápa egyszerűen 4 pontban válaszolt. Katona István, mint egy útmutatásként, megosztotta a válaszokat az ünneplő hívekkel. Jézus azt akarja, hogy higgyünk neki, engedjük, hogy vezessen. Éljünk vele, legyünk hasonlóak hozzá. Higgyük, hogy szeret, eledelünk élet, helyet készít számunkra a mennyországban. Engedjük, hogy vezessen, és gyermekeinket is arra tanítsuk, hogy ő az út. Éljünk vele, vagyis fogadjuk be életünkbe, családjaink, népünk és az emberiség életébe. Legyünk hasonlóak hozzá, akinek megesett a szíve az éhezőkön, a betegeken, és csodákat tett értük. Sugározzuk Krisztus jóságát. Buzdította a híveket Katona István. A Szent István televíziónak adott korábbi interjújában arra a kérdésre, hogy hogyan lett az Isteni Irgalmasság legfőbb magyarországi apostola, a következőket mondta. Az isteni gondviselés az egész életemet végig kísérte, így Isten nagy ajándékának tartom, hogy 1997. októberében Egerbe kerültem segédpüspökként. Ha minden keresztény komolyan venné, jelentősen megnőne a világban az irgalom.
És kezdődtek a világkongresszusok. Most már így mondom, Szent II. János Pál pápa 2005. április 2-án meghalt. Ez is egy csodálatos dolog, hogy első szombat. Nagyon nagy Mária tisztelő volt gyermekkorától kezdve, egész életét neki ajánlotta, szolgálatát, és már az Irgalmasság vasárnapjának az ünneplése kezdődött este, ekkor fejezte be földi életét. Mint egy megpecsételve a Mária tisztelet fontosságát és az Isten Irgalmasságnak a nagyon nagy fontosságát. Világkongresszus volt 2008-ban az első, Rómában. Ott voltunk egy csapat szerkesztők, akik szervező bizottság létesült, hála Istennek, nagyon megkönnyítették a munkámat. Utána a következő világkongresszus Krakkóban volt, 3 év múlva, 2011-ben, és ebben az évben pedig 2014-ben, újabb 3 év múlva, tehát Bogotában. Ugyanakkor szóltak nekünk, mikor a római világkongresszus volt, hogy minden országban legyen egy ilyen országos konferencia, ahol a hívek egyre jobban megismerik az irgalmasság üzenetét. Kezdődött az, hogy Pesten volt az első Szent Imre templomban, ugyanott a második, harmadik József városban, az egyik legnyomorúságosabb része volt, most is azt talán, Budapestnek, szegények, munkanélküliek, romák, szóval mindenféle probléma ott adva volt. Oda mentünk, azután, hogy már vidékre is jó lenne elmenni, Vác az már nagyon szerette volna, ott lesz Vácon, és az 5. konferencia pedig, na, hol volt? Egerben.
Itt volt Egerben, így van.
Hol legyen? Kérdeztem. Én nem mondtam semmit, de kíváncsi voltam a szerkesztőbizottságnak a véleményére, másokéra is, és mindenki Egert mondta. Hát akkor érsek urat megkérdeztem, mit szól hozzá. Szóval végre már, hogy itt is lesz konferencia. És hála Istennek megvolt az 5. konferencia, amiről egy nagyon értékes kiadvány készült. Az elsőről, másodikról, harmadikról, negyedikről, és itt az 5. is. Bizalom az irgalmas Istenben, ez a címe. De aztán minden évnek volt egy jelmondata. Előadások hangzottak el, tanúságtételek, mindenféle vallásbéli személy is nyilatkozhatott, hogy mit jelent az irgalmasság. Hát az egész Ószövetség erről szól. Isten mennyire irgalmas. Na még hozzátesszük, hogy az Új Szövetségben Jézus eljövetelével új korszak kezdődött, de annak folytatásaképpen, és hát ugye az irgalmasság valahogy akkor nem volt annyira köztudatban. Jött a Faustina nővér, azt a küldetést kapta, hogy az isteni irgalmasság üzenetét terjessze. Jézus sokszor megjelent neki, mondta neki, hogy mit kell tanítani, és így tovább. Elkészült a napló, és ez nagyon nagy segítség ahhoz, hogy terjedjen ez a irgalmasság tisztelet.
Hálaadó szentmisével ünnepelték az Egri Szent István Rádió negyed évszázados működését október 18-án az Egri Bazilikában. A szertartás kezdetén Szarvas István, a Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségét működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Ternyák Csaba egri érseket, Orosz Atanász miskolci megyés püspököt, a nagy számban jelenlévő paptestvéreket, a munkatársakat és minden ünneplőt. Ternyák Csaba érsek szentbeszédében úgy fogalmazott, Jézus Krisztus evangéliumban feltett kérdésére, ha visszajön, talál-e hitet a földön, 25 évvel ezelőtt Seregély István érsek igent mondott azzal, hogy elindította a Szent István Rádiót. A mai napig ez áll a rádió küldetésének középpontjában, s közösen hálát adunk a bátor kezdeményezésért és a később indult Szent István televízióért. Az oltára kihelyezett Szent István erekjére mutatva, a főpásztor elmondta, az erekjét kérésére Erdő Péter bíboros ajándékozta a szerkesztőségnek, s a rádió stúdiójában őrzik, illetve Szent István őrzi a rádiót. Szent királyunk oltalmazza, védi egyházmegyénket, sok évszázada, tette hozzá az érsek. A szertartás végén Ternyák Csaba vezetésével a szerkesztőség munkatársai a Mária kápolnába vonultak, ahol a közösség létszámára utalva 45 szálból álló virágcsokorral és imádsággal köszöntötték a szűzanyát. A szentmisén az egri érseki fiú kórus és Kubik Tamás orgonaművész adta a zenei szolgálatot. A hálaadást követő gálavacsorán Szarvas István elnök a rádió alapításának körülményeit, az eltelt éveket idézte fel, kitérve a kezdeti nehézségekre, az évek alatt felmerült problémákra és örömökre. Ternyák Csaba köszöntőjében az együttműködés jelentőségét méltatta, utalva a meghívottak között helyet foglaló budapesti vendégekre, a Magyar Katolikus Rádió ZRT vezetőire. Bércesi András, a Szent István Rádió és Televízió igazgató főszerkesztője, az Égis szerkesztőségben lévőkről emlékezett meg, Urbán Péter marketingvezetőről és Simon György örökös főszerkesztőről. Ezután Katona István nyugalmazott egri segédpüspök leveléből osztott meg egy részletet a jelenlévőkkel. A köszöntők után gálaműsor következett. Ennek során köszöntötték az indulás éve óta a szerkesztőségben dolgozókat, majd a program szeretett vendégséggel ért véget. Erdő Péter bíboros prímás ünnepélyesen megnyitotta Ervin Gábor boldogavatási ügyének egyházmegyei szakaszát. Október 20-án a budapesti prímási palotában az eljárásban közreműködők esküdtettek. Szüksége van egész társadalmunknak azokra az életpéldákra, melyek arról üzennek, mi összetartozunk itt Magyarországon, mondta Erdő Péter. A bíboros ismertette Ervin Gábor életének főbb állomásait, hitének szeretetgyakorlásának alakulását. Kiemelte, szent és aktuális az ügy, ami összehozott bennünket. Mint mondta, időnként divat leszólni, akár gúnyolni a papságot. Az azonban, hogy közöttük voltak és vannak is hősök és szentek, csak halkan nyer említést. Ervin Gábor különleges életutat járt be, akinek emlékét vértanúként, alakját színes egyéniségként is őrizték. Zsidónak született gyermekként lett katolikussá, tudatosan vállalva a hitét. Ervin Gábor hozzátartozik Budapest arculatához. Embermentőként őrizzük emlékét, aki sokat fáradozott az üldözöttek védelme érdekében, fogalmazott a bíboros. Az év utolsó búcsújára készül a Mátra Verebély Szent Kuti Nemzeti Kegyhely. Október 25-én Szent Hubertus a vadászok és erdészek védőszentjének ünnepén véget ér a 2025-ös zarándok évad, s kezdetét veszi a csendes elvonulások, imák és lelki gyakorlatok időszaka a kegyhelyen. A 2025-ös jubileumi szentév különleges ereje idén érezhető volt Mátra Verebély Szent Kúton is. A legnagyobb búcsukra minden eddiginél több zarándok érkezett, ahogy gyermekek is rekordszámban zarándokoltak el nyáron a gyermekbarát turisztikai központba. A búcsú szezon lezártával a kegyhely elcsendesedik. Miskolc papsága arra hív mindenkit, hogy közösen imádkozzuk el a rózsafűzért, a békéért október 25-én szombaton 16 óra 30 perctől a miskolci Nagyboldogasszony Minorita templom előtti téren, a Hősök terén. 14. Leó pápa is arra buzdít minket, hogy naponta imádkozzuk a rózsafűzért, a békéért, egyénileg, családban és közösségben. Mindenkit nagy szeretettel várnak a programra. Egész napos csendes szentségimádás lesz a Ciszter templomban a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében 2025. október 30-án csütörtökön 9 órától este 6 óráig. Nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Birincsik Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb pénteken 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
In a little while from now, if I'm not feeling any less sad, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. Standing at the top, we'll throw myself off in an effort to make it clear to whoever just when it's like when you shiver. I'm standing in the lurch in the church where people say, yeah, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining. May as well go home
as I did on my own, alone again, naturally. Think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the words I was about to say. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, got me in a little piece.
Sportja.
Minden évben megrendezik a sportlövőknél az ifjúsági Európa-bajnokságot. Szakmai konferenciának adott otthont Szerencs. Hamarosan megnyitja kapuit a vízikomplexum Kazincbarcikán. A magyar kerékpározás sporttörténeti relikviája került Debrecenbe. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Minden évben megrendezik a sportlövőknél az ifjúsági Európa-bajnokságot, amelynek idén Budapest adott otthont. 16 országból 20 csapat jutott döntőbe, ahol a legjobbak mérték összetudásukat. Idén a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület kiváló versenyzője Szabolcsi Szabolcs Vencel is kiharcolta a jogot, hogy csapattársai mellett lőállásba álljon. Épp hogy befejezte szeptember végén a tűzfegyveres szezont, ahol nem mellesleg 8 egyéni versenyszámból 6 érmet szerzett, az LB csapat oszlopos tagjaként most bronzérmet nyert. Szakmai konferenciának adott otthont Szerencs, melyet a MOSA országos gyaloglóklub hálózat rendezett. A Monspart Sarolta nevét viselő alapítvány küldetése gyaloglóklubok megalakítása minél több településen, ezzel is elősegítve az egészséges életmód megőrzését, mondta Monspart Zsolt elnök.
Az alapítványnak a célja az egészséges életmód szemléletének a kialakítása, ami azt jelenti, hogy egy kontrollált étkezés, időskorban nagyon oda kell figyelni, hogy ne legyen felesleges kalóriabevitel a szervezetbe. A másik meg a mozgás, hogy legyen a mozgás ugyanúgy mindennapi ez tevékenységünk, mint ahogy az étkezés. Mert mozgás nélkül a szervezet egyszerűen gyorsabban öregszik, nem lesz olyan ellenálló a betegségeknek. A mai napnak az volt a fő üzenete, hogy aki még nem mozog, az kezdjen el mozogni, illetve hát keresünk klubvezetőket, mert a klubvezetők ennek a mozgásnak, a rendszeres mozgásnak a motorjai. Ő bennük rejlik az, hogy tényleg elinduljon az a csapat adott időpontban minden héten, és megtegyék azt az 5-6-7 kilométert, és mozogjanak az egészségükért. A társaság egy nagyon fontos elem még, hogy nagyon sok nyugdíjas, magányos egyedül van, nincs kivel beszélgessen, és ezek a gyalogló klubok társaságot is nyújtanak, egy élményt, egy közös programot, amire lehet készülni, ahol el lehet mesélni, hogy mit főztem legutóbb az unokámnak, tehát egy nagyon jó fórum arra, hogy jól érezzék magát amúgy magányos emberek.
A rendezvényen jelen volt Konz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, családokért felelős államtitkár, aki kiemelte a klubhálózat fontosságát és az alapítvánnyal való folyamatos munkát.
Azt gondolom, hogy az, hogy ma pedig ez az esemény itt lehet, ez egy még egy nagyobb és újabb lépés abba az irányba, hogy igazából itt Szerencsvárosában és a környéken is milyen fontos az aktív időskor, és az, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy a mozgásnak milyen jó, és egyébként az egészségre nagyon pozitív hatásai vannak. És azt tudni kell, hogy Zsolta, mi együtt dolgozunk, és ugye már most egy éve a családügyi államtitkárságnak igazából stratégiai partnere az alapítvány. És együtt küzdünk azért, hogy minél több gyalogló klub jöjjön létre az országban. Most már 602-nél járunk egyébként, és Saroltának az volt az álma, hogy 1000 legyen az országban.
Kis Attila Szerencsváros polgármestere üdvözölte, hogy a településükre is ellátogatott az országos klubhálózat. Beszédében kitért személyes élményeire. Elmondta, bízik abban, hogy településük is hozzá tud járulni ahhoz, hogy megvalósuljon az alapító szándéka.
Most volt Saroltán, azért tudjuk kicsoda, és ő az én, nagyjából az én édesapám korosztálya. Egy olyan hát kulturális és személyes ikon volt, mint például Balczó András. Tehát a nem én, nem már az én korosztály, az én szüleim vagy nagyszerű korosztálya tudta, ki az a Montfort volt. Ő hasonló kultúrai sokok volt, hogy Kovács Kati, vagy Araszki László. Tehát annak az időszaka hatalmas alakja. Én is nagyon sokat olvastam tőle. Édesanyámnak is volt tőle egy önéletrajzi könyve, vagy egy hasonló könyve, amit olvastam. És meglepődtem, bár nem meglepő a dolog, hogy Gyarmat Andrásot látom. Ő azért kicsit fiatalabb korosztály, inkább az édesanyám korosztálya. Nekem volt vele személyesen lehetőségem találkozni. Debrecenben, amikor megépült az új úszora komplexum, és a lányom olyan 10 éves volt, ott volt egy ifjúsági úszó Európa-bajnokság, és én egy autógraft is kaptam tőle magyar zászlóra.
Hamarosan megnyitja kapuit a vízi komplexum Kazincbarcikán. Befejeződött a fizikai kivitelezése a létesítménynek, mely már csak az engedélyezési folyamat lezárására, illetve a végső hivatalos nyitásra vár. Halász Bélát, a KSK Delfin vízisportklub elnökét hallják.
A nyitásra való felkészülés jegyében az engedélyezési eljárások felé tartunk, minden előkészítő munkát elvégzünk, és szeretnénk, ha minél hamarabb sor kerülhetne arra, hogy már vendégeket is tudjunk fogadni. Ennek az ideje még bizonytalan, mert az engedélyezési eljárások lefutásától függ, de mindent meg fogunk tenni, hogy ez minél hamarabb megtörténjen.
A csónakázótó mellett egy több mint 8000 négyzetméteres területen két ütemben indult el az építkezés. Az első ütem 2024-ben fejeződött be, ekkor készült el az 50 méteres versenymedence, az öltözők, a gépészet, a szükséges kiszolgáló helyiségek, valamint az épület korpusza. A második ütemben, amely 2024 tavaszán indult, és egy év alatt valósult meg, a kültéri és a tanmedencék burkolata, az audiovizuális rendszer, a kiegészítő elemek, illetve a wellness és rekreációs rész kialakítása történt meg. A Nemzetközi Úszószövetség szabályainak is megfelelő versenyszintű úszómedence, tanmedencék, rekreációs terek és kiegészítő szolgáltatások, ezek már mind megtalálhatók a vízi komplexumban. A komplexum jelen pillanatban a végleges engedélyeztetésre vár, és folyamatosan történik a személyzet felvétele, valamint az épület arculatának kidolgozása, hogy a lehető leghamarabb megnyithassa kapuit a nagyközönség számára. Kazincz Bacika rövidesen egy országosan is kiemelkedő modern vízisport és rekreációs helyszínnel gazdagodik, amelyet remélhetőleg a sportolók, a diákok és a kikapcsolódni vágyók rövid időn belül megkedvelnek és belaknak majd. A vízi komplexum pályázatának benyújtása a 2017-18-as TAU évben történt, az évek során több módosításon ment keresztül a terv. A beruházás alapkövét 2019-ben rakták le, majd a Magyar Vízilabda Szövetség kérésére két ütemre kellett bontani a kivitelezést. A munkaterület 2022-es átadását követően az első ütem 2024-ben, a második pedig idén júliusra készült el. A létesítmény megépülése azonban nem volt akadálymentes, fogalmazott Halász Béla, a Delfin Vízi Sportklub elnöke.
A második ütem sportfejlesztési programját 2023-ban a Vízilabda Szövetség, arra hivatkozva, hogy sportszakmailag nem indokolt, megszüntette egy közigazgatási határozattal. A Delfin Vízi Sportklub ezt a közigazgatási határozatot a jogszabályoknak megfelelően a Miskolci törvényszéken megtámadta. A bíróság a Delfin Vízi Sportklub részére döntött, és új eljárásra kötelezte a Vízilabda Szövetséget. A Vízilabda Szövetség új eljárásában ugyanarra az eredményre jutott, mint az előtt, és meg akarta szüntetni ezt a sportfejlesztési program részt, ami a második ütem megépítését jelentette volna. Ezt is megtámadtuk a közigazgatási bíróságon, mert nem értettünk egyet a döntéssel. Itt viszont a bíróság a Vízilabda Szövetség részére döntött az ítéletében.
A magyar kerékpározás sporttörténeti relikviája került Debrecenbe. 1966-ban a magyar kerékpárosok nyerték el a mexikói körverseny győztes kupáját, melyet mostantól a Debreceni Kerékpármúzeumban tekinthetnek meg az érdeklődők. Polanecki Dezső egykori kerékpárversenyzőt hallják.
Hárman voltunk ott egymás mellett, és láttam, hogy a mellettem lévő két versenyzőtársam, nem említve a nevüket, el vannak fáradva, én pedig nagyon jól éreztem magam, és hol az egyiket löktem meg a nyergénél fogva, hol a másikat löktem meg a nyergénél fogva, hogy az előttünk lévő fiút utolérjük, aki vitte a másik csapatnak az idejét.
19 nap alatt csaknem 2800 kilométert tett meg a 6 fős magyar csapat 1966-ban a mexikói kerékpáros körversenyen. A magas hegyek és a nehéz körülmények dacára a csapat történelmi jelentőségű sikert ért el, amely azóta is egyedülálló a magyar kerékpársportban. A magyar válogatott által elnyert legendás kupa a Debreceni Kerékpármúzeumban tekinthető meg. Katona Attila restaurátort, a Debreceni Kerékpár Múzeum veterán kerékpár gyűjtőjét hallják.
Ez felért ugye egy Tour de France vagy a Giro Italia szakasz győzelemmel is, meg úgy így ugye, hogy a magyarok, mi magyarok, a magyar válogatott nyerte meg ezt a kupát. Szerintem ettől kerékpárosként nincs is nagyobb érem szinte, mint ahogy az olimpiai érem se felvetekszik vele.
A Cívisvárosban is nagy népszerűségnek örvend a kerékpársport. Az elmúlt években több fejlesztés is történt. Létrejött a Tócóvölgyi Extrém Sportpark, a Debex, amely fontos edzőközpont a triálosok számára, valamint a pallagi kerékpáros pályarendszer, amely edzésekhez és versenyek lebonyolításához is kiváló helyszín. A tervek szerint további fejlesztések is várhatók. A következő évek költségvetési helyzete függvényében ez a gyönyörű komplexum is megújulhat, mondta Pap László polgármester.
Elkészült egy komoly komplexumnak, olimpiai verseny lebonyolítására is alkalmas komplexumnak, a velodrómnak a terve. Ez szintén a Pallag és a Négyes Főút közötti 24 hektáros önkormányzati területre épülne. Engedélyes és kiviteli tervek rendelkezésre állnak. Reményeink szerint majd a következő évek költségvetési helyzete függvényében ez a gyönyörű komplexum is megújulhat.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérjük, imádkozzanak velünk!